Kedves hallgatom! Jeremiás proféta könyve 17. részének 9. versét olvassuk. Családabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Ez igaz a te és az én szívemre vonatkozóan. Sajnos, mindnyájunk szíve bajban van. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Jeremiás könyve 17. rész 10. vers. Csak Isten végezhet szívátültetést. Az emberek végeznek ilyent fizikai értelemben, de Isten már régóta cselekszi ezt lelki értelemben. Amikor hozzájövünk, új életet ad nekünk. Újonnan születünk, és új természetet kapunk. Olykor a lelkipásztorok alkalmazzák ezt a kifejezést. Adjátok át szíveteket az Úrnak. Mit akar Isten csinálni azzal a régi, szennyes, piszkos szívvel? Neki nincs rá szüksége. A szív csalással van tele. Új szívet akar adni. Ő szívspecialista. Ő a nagy orvos. Most egy kiemelkedő kijelentéssel zárjuk ezt a szakaszt. Ó, dicső trónus! Kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van. Jeremiás könyve, 17. rész, 12. vers. Ez az ember reménysége. Minden ember szíve csaló, szennyes és gonosz. De van egy szentély, kezdettől fogva dicsőséges magas trón, ami szentélyünk helye. A szentély nem csak az imádkozás helye, az a biztonság és békesség helye is. Isten adott népének bizonyos városokat, amelyek menedékvárosként szolgáltak, szentélyként nyíltak meg, és biztonságot nyújtottak. Ezek nehéz idők. Veszélyes utcáinkon járkálni. Még az otthonainkban sem vagyunk biztonságban azoktól a bombáktól, amelyek a világ másik oldaláról érkezhetnek. Hova meneküljünk biztonságért? Van egy szentély, és ez a mi Istenünk magas trónja. Ez az a hely, ahova menekülhetünk. Ő arra kér, hogy menjünk hozzá, mivel pedig atyám fiait, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 19. verstől a 22. versig. Most Jeremiással lemegyünk a fazekas házához. Akik csalók és megkeményedtek a bűnben, azoknak nehéz odafigyelniük Isten szavára. Tehát Isten jelt ad Júda népének, és tanulságot nyújt neked és nekem. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, amint az agyag a fazekas kezében. Jeremiás könyve, 18. rész, 1. verstől a 6. versig. Egy vasárnap este egy fazekas, aki hallgatta rádióadásainkat, valamit tanulságos módon előadott a gyülekezetben az egyik istentiszteleten. Behozott egy fazekas korongot, amelyet lábbal hajtott, és a korongra agyagot helyezett. Miközben prédikáltam, edénnyé formálta az agyagot. Nagyon egyszerű bemutatás volt, de soha nem ismétlem meg, a gyülekezet azon az estén olyan élesen figyelte a fazekast, hogy szerintem senki sem hallotta tanításomat. Sok évvel ezelőtt, amikor szemináriumi hallgató voltam, otthonomból elkerültem a fővárosi szemináriumba. Miközben oda igyekeztem, egy kerámia üzem mellett kellett elhaladnom. Egy napon szabadok voltunk, több társammal együtt utaztam, és megálltunk, hogy megtekintsük, miként gyártják a porcelán edényeket. Volt ott két hatásos és döbbenetes látvány, amelyet soha nem felejtettem el. A gyár mögött láttunk egy szennyes sárgödröt, ennél sárosabbal még nem találkoztam. Alaktalan és formátlan volt. Reménytelenül ásítozott felénk. A gyár bejáratánál volt egy bemutató terem, és abban a teremben helyezték el azokat a nagyon csodálatos edényeket, amikhez hasonlót még nem láttam. Aztán bementünk a gyárba, és ott sok keramikust láttunk a munkában. Ott álltak, ráhajoltak a korongra, amelyet áram hajtott. Még lábpedált sem kellett használniuk. Tehát teljes figyelmüket a munkára fordították, amint azt a reménytelen, otromba, szennyes, ragadós és össze-vissza agyagot formálták. Igyekeztek átalakítani, és művészi tárgyakat készítettek belőle. A kinti agyagbánya és a kiállító teremben levő edények között az volt a különbség, hogy az agyag átment ezeknek az embereknek, a keramikusoknak a kezén, akik korongjaikon dolgoztak. Ilyen helyre küldte el Isten Jeremiás prófétát. Azért küldte le, hogy prédikációs anyagot találjon. Lényegében nagyon egyszerű volt a prédikáció. Könnyű megértenünk ezt a nagyon csodálatos, élő példázatot, amelyet Jeremiás adott át. Nem nehéz azonosítanunk a fazekast és az agyagot. Valójában Isten cselekszi ezt értünk. Isten a fazekas, és itt különös módon Izrael az agyag. Ezt nagyon könnyen alkalmazhatjuk általánosságban az emberiségre, és személyesen minden egyes emberre. Mindenki olyan, mint az agyag. Ha személyeskedhetem, te vagy az agyag az atya forgókorongján. Tekintet nélkül arra, hogy mi mást lehet még elmondani rólad, te ma agyag vagy a fazekas korongján, mint ahogy minden ember az, aki e földön él. A fazekas és az agyag képe átkerül az új szövetségbe. Pál a római levélben alkalmazza ugyanezt a hasonlatot. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Római levél, 9. rész, 21. vers. Aztán Pál alkalmazza egy csodálatos szóképet, amikor Timóteusnak ír. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Timóteushoz írt 2. levél, 2. rész, 21. vers. Tehát látjuk, hogy ezt a képet végigvezeti Isten az egész Szentíráson. Most figyeld meg, hogy mit csinált a fazekas. Edényt alakított, és az elromlott a kezében. De nem adta fel a harcot. Az agyagnak megfelelő formájúnak kell lennie. Lehet, hogy túl kemény, vagy túl lágy. Félreteszi. Később aztán ismét fölveszi, és egy másik edényt készít belőle. Két üzenet van, amit meg akarunk figyelni ebben a szakaszban. A fazekas hatalmát és az agyag személyiségét. Mint valami óriási fazekas, Isten kezébe vette az agyagot, és embert formált, az ember fizikai részét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Mózes első könyve, második rész, 7. vers. Isten volt a fazekas. Most pedig menjünk le a fazekas házához, és álljunk meg Jeremiással együtt, amint figyeli a fazekas munkáját. A fazekasnak van forgókorongja, ami már agyon van használva. Lábbal hajtja azt, hogy tetszése szerint forogjon. Amint forgatja, a keze ügyesen, művésziesen működik az agyagon, amelyből művészi munkát próbál kiformálni. Figyeljük meg most az első alapelvet. Isten szuverén. A fazekas hatalma abszolút. Vagyis van hatalma az agyag fölött, és ez a hatalma korlátlan. Egyetlen agyagfajta sem állíthatja le a fazekast, és nem teheti kérdésessé a jogát. Egyetlen agyag sem állhat ellen akaratának, és nem mondhatja neki, hogy ne csináld, és nem változtathatja meg terveit. Az agyag nem beszélhet neki vissza. Emlékeztek a gyönyörködtető kis történetre, amelyet az óvodában hallottunk, a gyömbéres, mézes kalácsos fiúról, aki visszafeleselt. De az agyag nem tud feleselni. Emlékszem egy kisfiú nagyon izgalmas történetére, aki a patak partján a sárral játszott. Próbált belőle embert készíteni. Dolgozott a sáron, és elég jól haladt, amikor édesanyja hívta. Le akartak menni a belvárosba, és neki is mennie kellett. Maradni szeretett volna, de édesanyja sürgette, hogy siessen. Ekkorra már befejezte a sárembert, kivéve a karját. De távoznia kellett. Míg a városban volt édesanyjával és édesapjával, látott egy félkarú embert. Figyelte egy ideig. Végül odament hozzá, és így szólt. Miért jöttél el, mielőtt befejeztelek? Az agyag a fazekas korongján nem kelhet föl, amikor akarja. Az agyag a fazekas korongján nem feleselhet. Az agyag a fazekas korongján nem képes semmit sem csinálni. Csak engedhet a fazekas kezének. Sehol, de sehol nem találunk ilyen kifejező képet Isten szuverenitásáról. Az ember, vagyis az agyag a fazekas korongján, és Isten a fazekas. Nem találhatsz semmi ehhez hasonlót. Mai generációnk ellenkezik ezzel, mert most van az emberi jogok ideje. Sokat hallunk napjainkban a szabadságról, és minden csoport ragaszkodik a szabadságához, a tüntetési szabadsághoz, a választási szabadsághoz és máshoz. Úgy látszik, elfeledkeztünk Isten jogairól. Napjainkban az emberek megengedik egy szélhámos gengszternek, hogy vitába szálljon az 5. törvénnyel, mert védelmeznünk kell a jogait. Istennek mindenek fölött hatalma van. Akarata hajthatatlan, vitathatatlan, és végül győzedelmeskedik. Ellenállhatatlan képessége van a világegyetem formálására és alakítására, hogy az neki megfeleljen. Ezt a kis földet kialakíthatja, amelyen élünk, hogy neki megfeleljen. Barátom, te és én csak agyag vagyunk az ő kezében. Neki van hatalma, hogy akarata szerint cselekedjék, és senkinek nem tartozik számadással. Nincs igazgató tanácsa. Nincsenek szabazói, akik előtt számolnia kellene. Abszolút a hatalma. Ő Isten. Olyan világegyetemben élünk, amely Isten dicsőségét szolgálja. A kis ember lázadása ezen a kis porszemen egy teásfazék vihara. Kis földünk, ahogy látjuk a holdról felvett képeken, csak egy parány a végtelen űrben. Barátom, Isten diadalmasan vonul az ő díszhín taján. Rá fogsz jönni, hogy Isten igéjének valami határozott mondani valója van felőle. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen kiállhat ellene akaratának. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Római levél, 9. rész, 19., 20. és 21. vers. Bengel ezeket írta. A zsidók azt gondolták, hogy egyáltalán nem hagyhatja el őket Isten, és egyáltalán nem fogadhatja el Isten a pogányokat. Dr. Lange, a nagy német írásmagyarázó így írt. Amikor az ember önmagának Istent igyekszik csinálni, amelyhez saját jogán ragaszkodik, akkor Isten felölti fenségét, és megjelenik teljes valóságában, mint szabad Isten, aki előtt az ember pusztán semmi, mint az agyag a fazekas kezében. Ilyen volt Pál viselkedése, amikor Isten szószólójaként működött a zsidó farizeizmussal való vitájában. Isten abszolút hatalmú. Most egy pillanatra tekintsünk az agyag személyiségére. Tudom, hogy valaki talán ezt mondja. Hidd el, itt összezavartál egy hasonlatot. Csak nem akarod elhitetni velem, hogy az agyagnak van személyisége? Az agyag formátlan, alaktalan, élettelen, tehetetlen, mozdulatlan, képtelen sár tömeg. A zsoltáros írta. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. 103. Zsoltár, 14. vers. Dr. George Gill szokta mondani az osztályban. Isten emlékszik rá, hogy por vagyunk, de az ember néha elfelejti ezt, és valaminek tartja magát. Amikor a por valaminek tartja magát, akkor sár lesz belőle. Olykor elfelejtjük ezt, de Isten emlékszik rá, hogy por vagyunk. Ránézek az agyagra azon a korongon a fazekas házában. Annak az agyagnak nincs kívánsága, nincs joga, nincs önmagában rejlő képessége. Kiszolgáltatott és reménytelen. A Szentírás megerősíti ezt. Hallgassuk Pált az Efézusi levél második részének első verse alapján. Jól lehet az efézusiaknak ír, az mindnyájunkra alkalmazható. Akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ez az ember. Aztán kiterjeszti ezt később ugyanabban a fejezetben, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Efézusi levél, 2. rész, 12. vers. Majd Pál ezt mondja a rómaiaknak. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Római levél, 5. rész, 65. vers. Szükségünk van annak fölismerésére, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy mi agyag vagyunk. Holtak voltunk bűneink és vétkeink miatt, nem volt semmi erőnk. Isten erővel rendelkező fazekas. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Római levél, 9. rész, 16. vers. Isten a legfelsőbb lény. Egyikünknek sincs semmi követelésünk Istennél, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Római levél, 9. rész, 15. vers. Amikor Mózes könyörgött Isten előtt, Isten ezt mondta neki. Mózes, meghallgatlak téged, de nem azért hallgatlak meg, mert te Mózes vagy, azért hallgatlak meg, mert irgalmas vagyok. Isten ezért hallgatta meg őt. Isten nem köteles megváltani senkit. Isten szabadon dönt, ahogy akar. Ő igaz és szent. Ez egy elveszett világ, és ilyen maradhatna, és senkinek sem lenne joga ezt megkérdőjelezni. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, hogy kezedbe vettél, mint tehetetlen agyagot, és edényeddé formáltál engem. Amen.